Ez itt a Newsroom legújabb adása, Hász János kollégámmal gazdasági kérdéseket beszélünk át. Most például egy olyat, ami hát lényegében mindenkit érint, és az immár szállóigévé vált készpénz mindig tematikára épül. Ugye, János?
Így van, igen, igen.
Egyébként az adás előtt megnéztem, 75 forintom van készpénzben a zsebemben. Azért az nem rossz, szerintem. Szóval, hogy ma a készpénz használatról, annak politikai tétjéről és gazdasági vonzatairól fogunk beszélgetni Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. Nagyon köszönjük, hogy itt vagy.
Sziasztok! Hogy én is tegyek hozzá valamit, nálam 0 forint készpénz van.
No, de ugye? Ugye? Nálam is csak ilyen véletlenül szokott lenni, úgyhogy János, most már akkor neked is szint kell vallanod. Borítsd a zsebedet.
Az a helyzet, hogy nálam van készpénz, döbbenetes módon csörög, ez örök.
Tényleg, hallom
is. És ennek az az oka, hogy reggel lementem a kisboltba kávéért, és ha csak kávét veszek a kisboltba, nem hiszem, 600 forint van nálam.
Az hány kávé?
Ja, ez nem, ez egyébként ez 2 kávé lenne a kisboltban, de hogy egy ezressel mentem le, és ha csak készpénzt veszek, akkor szokták kérni ott a kisboltba, hogy légy, ha tényleg ilyen 2-300 forintra veszünk valamit, akkor lehet, hogy inkább készpénzbe fizessünk, mert a kártya használatnak van egy fix díja, és ezért a nagyon kis összegű vásárlás. Tehát nyilván jogilag fizethetném a 300 forintot is kártyával, de jobban vagyunk a kisboltosokkal, úgyhogy ennyire nem szivatom őket.
Na jó, ez például egy olyan téma, amiről majd mindjárt beszélhetünk, de először azért vázoljuk föl a politikai háttérét a dolognak, ami miatt egyébként most, hogy úgy mondjam, hot topic lett a készpénz használat kérdése.
A politikai háttér az alapvetően kettő. Az egyik az az, hogy vannak valóban olyan politikai intézkedések. Itt ugye konkrétan az volt, hogy például Lázár János elrendelt, hogy amikor a tarifa reform részeként, ugye, aki a tömegközlekedésen készpénzzel akar ilyet váltani, annak drágában adják a jegyet. Lehet ezen vitatkozni, hogy ez gazdaságilag milyen politikai üzenete van, mire utal, de természetesen megvan az a politikai tábor, és ez a politikai, az igazi politikai vonzat ennek a történetnek, amely alapvetően is egyébként sokkal inkább a készpénz mindig szellemében él, és itt most tényleg nem a 20 ezres köteget számogató miniszterelnökre, vagy a sportcipőt készpénzért vásároló Szijjártó Péterre gondolok, hanem van egy szélesebb olyan tábor, amely szerint a készpénz a jó, a készpénz az a szabadságunk. Hú, az előbb olvastam, hogy a szabadság, milyen is neked mondtam is, a szabadság szigete, vagy az eszköze, vagy a szimbóluma.
Utolsó bástyája.
A készpénz a szabadság utolsó bástyája, és ha eltűnik a készpénzes automaták, akkor az egész maga a pénzrendszerünk alapja fog összeomlani, és a pénzünk az valamilyen háttér helyre fog kerülni.
De várj, ez már azért egy kicsit az alusisakos.
Igen, de hát, hogy van egy olyan politikai tábor ma Magyarországon, pontosan van egy párt, amely politikai tőkét tud kovácsolni abból a táborból, amely szerint nincs is Covid, és egyébként is csipekkel oltanak be ellene, és amely szerint, igen, ha nincs készpénz, akkor annak nagyon súlyos politikai, meg háttérhatalmi következménye vannak. És miközben valóban vannak érvek a készpénz használat mellett is, ez nyilván már, és akkor az, hogy itt már alkotmányba akarják foglalni a készpénz használatot, ez nyilván egy politikai haszonszerzés.
Egyébként ennek nagyon szép az íve, vagy a vonala, hogy úgy mondjam, hogy 2023 novemberében jelentette be a Mi Hazánk, hogy aláírásgyűjtést indít a készpénz használat alkotmányos védelméért. 24 február végén Orbán Viktor már azt mondta a készpénz használat Torockainak, hogy ha önök azt gondolják, hogy ezt érdemes az alkotmányba emelni, nem leszünk akadályai ennek. És nem tudom, egy-másfél évvel később Lázár János már a Mi Hazánk frakció irodájába látogatott, hogy Torockai Lászlóval tárgyaljon is a készpénz használatról, tehát azért tényleg úgy tűnik, hogy itt most valami történik ezzel, de akkor először nézzük meg azt talán, hogy mennyire készpénz használó a magyar, milyen helyzet a készpénzállományunkkal?
Nagyon. Egy szóval válaszolva, nagyon részletesebben kifejtve, azért még mindig mondjuk így a pénzhasználat, átutalásokat mondjuk nem lehet készpénz, de mondjuk a fizetéseknek nagyjából a 2/3, 70%-a az készpénz alapon történik, tehát eléggé készpénzhasználók vagyunk még mindig.
Ez nagyon sok, ezt nem gondoltam volna.
Én sem, tényleg egy kiemelkedően magas szám. Azt hozzátenném, hogy vannak okai, hogy készpénzt használunk. És vannak előnyei is, hogy készpénzt használunk, de vannak hátrányai is. Nyilván gazdaságilag meg lehet közelíteni, akár számszakilag, pénzügyileg, hogy mennyit spórolok azáltal, hogy készpénzt használok, vagy éppenséggel mondjuk más szempontból, hogy melyik a biztonságosabb, melyik a kedvezőbb, melyik a kényelmesebb. Tehát nagyon sok szempontot meg lehet nézni, meg lehet közelíteni, de igen, Magyarországon nagyon sok még mindig a készpénz használat.
De ez leginkább arra vezethető vissza, hogy azért, mert a fizetésünket készpénzben kapjuk meg?
Nem feltétlenül, azért ma már nagyon sokan kapják számlára a fizetésüket, amelyről mondjuk úgy egy tranzakció történik, egy összegű készpénzfelvétellel onnan eltávolítják. Tehát hogy ez is egy nagyon gyakori, hogy nem tudom készpénzbe kapni, a munkáltatóm nem adja készpénzben, kötelez a számlanyításra, de én nem akarok számlát használni, onnan azonnal fel kell vegyem. Mert nem kell, de hogy az én döntésem az, hogy én azonnal felveszem onnan. Hozzátenem, hogy ha pénzügyileg nézzük, talán ez a legrosszabb együttállás.
Bár egyébként szerintem ez a két dolog hozzátartozik. Egyrészt, hogy az MNB tanulmánya szerint is Magyarországon még mindig valóban alacsony, de még mindig sokkal magasabb, mint az EU átlagában az, aki valamilyen úton, módon készpénzben kap jövedelmet. Ez egy valószínűleg a nagyon nagy része, 23%-ra hozták ki egy 2019-es tanulmányba. Ennek a nagy része az feltétlenül nyugdíjas, aki ahhoz szokott hozzá, hogy a postás minden, az a pénz, amit így a postás ide tesz kezembe, miközben az EU-ban ez 10% körül van. De a másik, és szerintem, és ezt valószínűleg ki se tudják mutatni, vagy nem tudom, hogy az MNB felmérés, azt nem ismerem a módszert, tehát mennyire számolt vele, hogy azért mindig van itt egy olyan fekete gazdaság, ahol a minimálbérre bejelentett, vagy garantált bérminimumra bejelentett dolgozók a pénzük egy részét okosba kapják. Csökkent ennek az aránya, ez tény, de megvenni azért ez megvan.
De hogyha mondjuk áttérünk arra, hogy azért elég nagy számú bankszámla található Magyarországon, durván a legutóbbi felmérésekben, amit láttam, olyan 9,5 millió darab lakossági számláról beszélünk. Ez azért azt is jelenti, hogy átlagban több mint egy számlája van az embereknek, és az átlag költségesen csekély. Tehát, hogy egy ilyen 21-es felmérés hozta ki átlagosan 35.000 forintra a számlaköltséget, most ezt inflációval fölemeljük, akkor a tavalyi évben ez már valahol 42.000 forint körül lehet. Nyilván az átlag ettől lehet jóval kedvezőbb, akár 0 forintos számlám is, meg lehet ennél jóval drágább, akár 100.000 forint fölötti költségem is. De hogyha így nézzük, akkor már így joggal ültetődik el emberben a gondolat, hogy én a saját pénzemért fizetek 32.000 forintot, hogy használjam, akkor inkább készpénzt szeretnék. Tehát, hogy távolról nézve van logika abban, hogy készpénzt használjunk, ha csak a költség oldalát nézzük. Ha viszont elkezdünk így közelebb araszolni a témához, itt azért már vannak olyan elemek, amik azt mondom, hogy biztos, hogy olcsóbb, hogyha készpénzt használok? Egyáltalán nem biztos. Induljunk ki abból, ami előző példa volt, egy összegben fölveszem a számláról a készpénzemet. Így gyakorlatilag sikerült megugranom azt, hogy fizetek a számláért valamilyen alapdíjat, és még a készpénz felvételre is fizetni fogok. Zárójelben hozzá kell tennem, hogy igen, Magyarországon van jogszabályi előírás, hogy 2 darab készpénz felvétel havonta legfeljebb 150.000 forintig díjmentes. Nem alkotmányos jogom, de egyébként jogszabályi. Ha nyilatkozom erről, hozzátenném, tehát hogy aki nem nyilatkozott, az élből már is költségbe veri magát, de tegyünk fel, nyilatkozunk róla. Ha viszont ennél nagyobb az a fizetés, amit felveszek, akkor biztos, hogy a készpénz felvételért önmagában fizetni fogok. Tehát ez a hibrid megoldás, hogy számlára kapott pénzt készpénzben felveszek, ez a költséghalmozásnak a csúcsa. Most közelítsük meg azt, hogy oké, én nekem számla se kell. Így biztos, hogy nem lesz költségem. Jó, mondjuk azt, hogy rendben vagyunk. Nem lesz költséged, tényleg? Vannak olyan szolgáltatók, ahol a számlázás, hogyha elektronikusan történik meg, ahol a teljesítés elektronikusan történik meg, ez egyértelműen vagy kártyás fizetést, vagy átutalást jelent, az gyakorlatilag olcsóbb szolgáltatást eredményez. Ha megnézzük a csekkeket is, jellemzően, vagy a csekken nem, de magán az értesítő levélen szerepel egy postázási költség. Ezt egyébként akkor is megkapjuk, hogyha elektronikusan utaljuk, de hogyha nem kérnénk postán, akkor nem kellene. Egyébként, hogyha nem kérnénk, akkor miért logikus postán kérni, mert a postán fizetem be csekken. Másik megközelítés. Vannak olyan szolgáltatók, ahol szintén kedvezményt tudok kapni azért, mert kártyával fizetek, vagy más módon fizetek. Vonatközlekedés. A MÁV-nál bizony, hogyha applikáción keresztül veszem meg a jegyet, időtől tekintsünk el, hogy az gyorsabb-e vagy nem, olcsóbb lesz. 5%, 10% engedményt ad a jegyből. Tehát, hogy biztos, hogy olcsóbb a készpénz használat? Hát nem biztos. És még egy dologról nem is beszéltünk, költség szempontból az időt is meg kell említenünk. Az emberi időt, hogy én most beálltam a postára, és 1-1,5 órán keresztül várok. hozzátenném, én egy maradi embertípus vagyok, tehát hogy én még így 7-8 évvel ezelőtt is ezt a hobbit üztem, hogy a postán álltam, és nem légből kapott egy másfél órás várakozás, ez tényleg ennyi. Másfél órát várok, mégis a posta környezetét egész jó meg lehet ismerni, ennyi dolog, de ezen kívül egyébként semmire nem jó nekem ez az idő.
Hát lehet ilyen kaparósors jegyezni, meg...
Igen, tehát mondjuk kapcsoltárút is tudok venni, igen, valóban, de hogy igen, tehát hogy postai sorban állás, rengeteg időt veszel. A vonat közlekedésre visszatérve, azokon az automatákon, ahol csak kártyával lehet fizetni, úgy nézett ki, mint a Vöröstenger, amikor ketté nyílik előttem, hogy én bankkártyával vagyok, mert az emberek, akik készpénzzel fizetnek, azok lépnek ki jobbra, lépnek ki balra. Rengeteget állnak sorban azért, hogy vegyenek egy vonatjegyet. Rengeteget állunk sorban azért, hogy kifizessünk egy csekket. Ezt az időt mind megspórolhatjuk, hogyha elektronikus számlapénz formájában tesszük meg a fizetéseinket. Otthonról, este, ha amikor eszünk bejut. Tehát, hogy ezt sem szabad elfelejtenünk akkor, amikor a költségekről beszélünk. Tehát tegyük szívünkre a kezünket, ha az átlagos bankszámla költségek 42 ezer forintjára tekintünk, azért az tényleg egy komoly tételnek tűnik, tehát hogy ez azért nem elhanyagolható előnye a készpénznek, de hozzátenem, hogy a 42 ezer forintos átlag az okos számlahasználattal érdemben csökkenthető. Tehát, hogy ne vegyek föl több mint 150 ezer forintot, ne vegyek föl több mint két részletben készpénzt. Elektronikus csatornán, tehát mondjuk netbankon, mobil applikáción adjam meg az utalásomat, és ne személyesen. Mert igen, a személyes utalás drágább, mert a bank ügyintézőjének az időt foglalom, ami neki költség. Ezért drágábban fogja ugyanazt az utalást végrehajtani. Az értesítéseket lehetőleg push üzenetbe kérje, mert az SMS mindig drágább, mint a push üzenet. Tehát vannak olyan megoldások, amikkel ez a 42 ezer forint érdemben lecsökkenthető. Szélsőséges esetben ténylegesen 0 forint is lehet a számlaköltség, és a 0 forinttal szemben azért már ott már azért megjelenik az előny, hogy nem akarok sorban állni a postán. Ott már megjelenik az előny, hogy olcsóbb a MÁV vonatjegy. Tehát, hogy a költségekben tényleg drágább egy kicsit átlagosan a számlahasználat, de azért ez nem annyira döntő és döbbenetes különbség, mint amit emberek gondolnak, hogy hú, mennyivel többet fizetek a számlámra.
De akkor miért? Miért van ez, hogy ennyire ragaszkodunk hozzá, vagy nem tudom?
Szerintem az egyik egy kulturális dolog is, vagy nem tudom, lehet a kulturális szó, nem is jó, hogy van egy iszonyatosan erős bizalmatlansági faktor van szerintem, a magyarokban, általában az intézményrendszerekkel szemben, és így a pénzügyi intézményrendszerekkel szemben is. Magyarországon egyébként nem voltak nagy bankcsődök 90 után, tehát voltak bankcsődök, ott az állam általában helytált, de valamiért mégiscsak megvan az a fajta hozzáállás, hogy az a pénz a biztos, ami itthon van. Az a bank az ellopja, az ő kezeli az én pénzemet. Nem mondom, hogy ez igaz, csak azt mondom, hogy van egy ilyen általános simán lehet, hogy ez különböző iskolázottsági, meg életkori szempontok alapján lehetne itt ilyen mintákat felállítani, hogy kik azok, akik inkább bíznak a számlapénzben, és kik azok, akik kevésbé bíznak. Maga a számlapénz, meg egyébként az egész pénzrendszer is valahol a bizalomról szól. És a számlapénz, ahol te nem látod, hogy neked most még 8326.200 vagy 75.000 forintod van, hanem a bank tárolja, az egy olyan dolog, amit egy alacsonyabb bizalmi szinten kevésbé fogadnak el az emberek. Szerintem ez lehet egy szempont.
Ha nagyon messzire megyünk a múltba, akkor valójában a készpénzrendszerben az ígéret arról szólt, hogy bármikor aranyra tudod váltani, és visszakapod azt a mögöttes aranytartalmat, ami el van helyezve. Ez volt az eredeti bizalom mögötte, és ezt nőtte ki egy idő után az, hogy maga az állam adja a garanciát, kvázi a bizalom most már az állam, illetve a készpénz kibocsátója felé terelődött. Ez nagyon leegyszerűsítve ezt a szempontot. Itt most valóban a fizikai készpénznél egy újabb bizalmi szint van, nem látom azt a pénzt. Nagyon vicces történet, hallottam olyan esetről, hogy az idős nyugdíjas minden egyes nyugdíj megérkezése után bement a bank előtti ATM-be, kivette a készpénzt, bevitte a bankba, és betette a pénztárba, hogy itt jobb helyen van. Tehát egészen konkrétan nem tudta értelmezni azt, hogy nem az ő pénze van az ATM-ben, hanem ő azt gondolta, hogy az ő pénze odakint van, hiszen most jött a nyugdíja, és neki azt mondták, hogy itt tudom fölvenni, tehát itt van. Tehát, hogy ő fölvette onnan, hogy betette a bankba, besétált az ajtón, és bevitte. Ilyen típusú
ideális esetben meg is számolta, hogy tényleg annyit adott neki a bank, amennyit ő bepötyögött, hogy az tényleg annyi a nyugdíja.
És lehet, hogy megszámolta, de hogy most egy gondolj bele, ez mekkora költség? Tehát volt egy készpénzfelvételi költsége és egy befizetési költség. A befizetési költség nem mindenhol van, de hogy a készpénzfelvételnek szinte biztos, hogy volt, hogy ezt ő minden egyes hónapban megfizette azért is. És ez egyfajta pénzügyi edukáció hiányát is jelenti, hogy igen, az a pénz az megvan, az nem ott van, azok milyen garanciák vannak mögötte. Utoljára nagyobb bank Magyarországon csőd, ha már csődöt említett, ugye a Sberbanknak volt nagyobb bankként csődje, ott is ugye egy teljesen más szituáció volt. Nem pénzügyi okai voltak, hanem inkább külpolitikai okai, mondjuk így, ugye az orosz-ukrán háború miatti bizalmi vesztés vezetett ehhez a szituációhoz, de ha így nagyon messziről nézzük, a Magyar Sberbanknak a pénzügyi helyzete stabil volt egészen addig, amíg ki nem húzták mögül a külső betéteit, amit a anyacéghez voltak elhelyezve. Tehát, hogy ezt leszámítva komolyabb pénzintézet tényleg nagyon-nagyon régen volt bármilyen problémában. De ezt nagyon nehezen tudják megemészteni. Most, ha tényleg a biztonságra tekintünk, akkor mi történik, ha eltűnik a pénztárcám? Van benne mondjuk 20 000 forint, és van benne egy bankkártya. Mi az, ami biztos, szinte biztos, hogy eltűnik? Az a 20 000 forintom. A 20 000 forintomra keresztet vethetek, azt én nem fogom visszakapni. Hazudok, jártam úgy, hogy eltűnt, elhagytam a tárcámat, és visszakaptam pénzestül. Nagyon-nagyon ritka eset. Mi az a másik eset? Bankkártya. Ez problémát okozhat? Igen. Nagyobbat, mint ha készpénz? Eltűnése? Van, amikor nagyobbat. Amikor az van, hogy én most akarok fizetni, most kellett fizetnem, és hogyha csak nekem készpénzem lenne, akkor hazamennék, fölvenném, és akkor már is tudnék fizetni. Itt most nekem intézkednem kell, el kell mennem a bankba, ha a hétvége van, zárva van, tehát tud nagy kellemetlenségeket okozni. De jó eséllyel a rajta lévő pénzt nem fogják ellopni. Ahhoz hozzá kell férni hozzá pénzhez, ehhez tudniuk kell a PIN-kódomat, ehhez, ha nem is a PIN-kódot, de mondjuk kell elég bátorság ahhoz, hogy elmenjen és vásároljon vele, és tudja azt, hogy én még nem tiltattam le. Ezt nagyon kevesen vállalják be. Az más dolog, hogyha a PIN-kódot is a tárcámban tartottam, erre is volt már példa. Sőt, erre egy nagyon vicces esetet is tudok mondani. Találkoztam olyan emberrel, konkrétan amikor bankba dolgoztam, betelefonált, hogy letiltsa a kártyáját, és amikor azt hangzott el, hogy egyébként próbálták használni a kártyámat? Igen. Milyen eredménnyel? Hibás PIN kóddal. Akkor biztos azzal a négyegyű kóddal használtam, amit mellé tettem. Tehát szándékosan egy kamu PIN kódot tett mellé, hogy próbálja minél hamarabb, egyébként a három kísérlet után a kártyát automatikusan letiltják egy napra. Tehát próbálta minél hamarabb elérni ezt a szituációt. El is érte? Nagyon-nagyon egy elmés megoldás, egyébként tanácsolom mindenkinek valami hasonlót. De hogy ha így nézzük, kockázatossági szempontból egy tárcalopás, vagy egy betöréses rablás, mert mondjuk azt, hogy nem a tárcámban van a nagyobb pénzem, de otthon a párnámban egy betöréses rablás esetén az a pénzem, keresztet vethetek rá, az a pénzem eltűnt. Míg ha a bankkártyámmal, az elektronikus számlához kapcsolódó egyéb dolgokkal történik valami, ott még tudok tenni, érte? Le tudom tiltani a kártyát, tudok eljárásokat kezdeményezni a bankban, hogy ne férjenek hozzá a pénzemhez. Tehát, hogy így nézve biztonságosabb. És itt felvetek egy másik oldalt, van egy másik szempont is, ma manapság elterjedt digitális csalások. Fölhívnak és kicsalják az adataimat. Én ettől a banktól vagyok, jött egy utalás, maga utalta, térítsük vissza, adja meg csak a PIN kódját, csak az adatait. Jön egy e-mail, olyan csodálatosan le tudják másolni bankok honlapjainak a részleteit, formjait, logóját, e-mailben az kommunikációját. Facebookról még talán le is tudják lesni azt, hogy kik dolgoznak ott és arra hivatkoznak. Tehát, hogy nagyon-nagyon csodálatosan tudják ezeket utánozni, ez egy kockázat, és ez valójában a számlapénz elleni kockázat, azt növeli, de itt arra kell csak koncentrálni, és ez tényleg nagyon. Mi a bank normál kommunikációja? Föl szokott hívni engem a bank? Egyébként valamikor igen. Tehát fölhív a bank.
Tényleg? Engem még soha életemben nem hívott
én ott is ültem, aki telefonált kifele, tehát ugye nagyon sok ilyen fajta tapasztalatom van, fölhívhat a bank. Igen, fölhívhat. Mit tudok erre mondani, hogy ő kéri az én adataimat, hogy beazonosítsam, de én hogyan azonosítsam be őt? Hogy azonosítsam be? Uram, most letesszük a telefont, visszahívom a bankot a hivatalos telefonszámán, és megkérdem, hogy kapcsolják önt. Vagy legalább ismerik-e? És kapcsolni fogják. Másik. Uram, én most elrontok két adatot, mondja meg, hogy melyik kettő a hibás, és mi a helyes. Cserébe megadok négy helyes adatot. Annak, aki azonosítani akar, látnia kell a helyes adatokat. Tehát itt nagyon érdekes, itt technikák vannak, hogy hogyan lehet meggyőződni arról, hogy a másik oldalon ki van. A másik, egy az az egy banki tanácsadó telefonon túloldalán ülő ember se fogja elkérni a PIN kódunkat. Soha. Az titkos, azt én tudom. Senki nem tudhatja. Nem fogják elkérni tőlünk. Még ha meg vagyok győződve róla, hogy a másik fél az adott bankba dolgozik, akkor is. Ezt nem adom meg. Ezek nagyon fontos, fontos dolgok. És igen, ezek ugye a készpénz melletti kockázatok esetén, ezek a számlapénzhez kapcsolódó kockázatok, amik igazából a mi tudatlanságunkra, a mi alacsony gyanúszintünkre alapoznak. Mindig legyen gyanús, ha valaki meg. Miért keres engem egy szolgáltató? Miért keres engem az OTP bank? Nem is az OTP bank ügyfele vagyok. Miért keres engem az elmű? Mi az, hogy nem fizettem ki a számlát? Ki fizettem? Ezeket mindig feltételesen gyanúval kell kezelni, és akkor a komoly gondokat elkerülhetjük.
Igen, ez egyébként szerintem nagyon érdekes, hogy mindig ugyanoda térünk vissza. Ez egyébként például Guillaume Gábor, a pénzügyminisztérium akkori pénzügyekért felelős államtitkára is 2019-ben nagyon hangsúlyozta, hogy a lakosság pénzügyi tudatossága további javításra szorul, ami egyébként, mondta ő, nagyban hozzájárulna a készpénzhasználat visszaszorításához. Tehát valahogy így mindig visszatérünk oda, hogy így állami szinten is többször felmerült már ez az igény, hogy hát vissza kéne szorítani a készpénzhasználatot. Erre most egy ilyen tök ellentétes irány is megjelenik. Miért?
Ez azért a visszaszorítás és a megszüntetés azért egy óriási különbség. Tehát az, hogy a készpénzhasználatot visszaszorítani, ez egy összgazdasági érdek. A készpénznek a gyártása, tárolása, kezelése, az egy horribilis költség. Ha már a készpénznél tartunk, hogy ez ingyen van, ne legyen naívak, a készpénz egy nagyon drága valami. És ezért a nagyon drága valamiért meg is fizetünk. Akkor, amikor adót fizetünk, és abból az adóból egy jelentős részt, nem jelentős részt, de azért összességében azért több milliárd forintról beszélünk, tehát a jelentős részt arra fordítanak, hogy készpénzt állítsanak elő, készpénzt kezeljenek, készpénzt tároljanak. Ezért igenis, ez egy lényeges szempont, hogy visszaszorítsuk a készpénz használatot.
Erre egyébként van valami? Tehát mibe kerül nekünk? Nem tudom, hát, egy 5 forintos, vagy egy...
Hát amit tudunk biztosan, az, hogy az 1 és 2 forintosok azok már többbe kerülnek, mint 1 és 2 forint a bennük lévő fém miatt, az akkor élszett fémárak miatt, amikor azokat kivonták a forgalomból. Most én nem tudom, az 5 forintos az talán nem kerül 5 forintba, úgy rémlik, hogy az MNB, amikor feltették, akkor nem akarják kivonni. Amit én találtam egy MNB elemzést, hogy összességében az mindenféle fizetési mód, mert közben valójában tényleg azért a számlapénz használatának is van nemzetgazdasági szinten költsége, meg a csoportos beszedésnek, a kártyás fizetésnek. 2019-ben az összes fizetési módoknak az összes társadalmi költsége, tényleg ebbe beleértve a 20 000-es kinyomtatásától az ATM-nek a villanyszámláig, ez 832 milliárd forint volt. Ez nagyon sok pénz, és ami tényleg előjött, hogy a készpénzes tranzakció költsége az 10 év alatt, 2019-re 50%-kal nőtt, a kártyás tranzakció képezések 14%-kal. Vagy magasabbról indult a kártyásé, mert ugye ott nyilván minél kevesebb a kártyafogadó hely, a fajlagos költség, és akkor ez így ugye, ahogy egyre több helyen tudsz fizetni, nyilván ezek a fix költségek miatt ez megy lefelé. De tény az, hogy ez valóban egy hatalmas személy szinten is, meg nemzetgazdasági szinten is egy hatalmas költség az, hogy készpénz van nálunk.
Miközben egyébként láttam ilyet is, hogy ugyanúgy Guillaume Gábor mondta 19-ben, hogy a kint lévő készpénz 3/4 de valahol pihen, nem segíti a gazdaság működését.
És ez is egy tök fontos dolog. Ez a másik, amit akartam mondani, még amikor elkezdtem mondani, hogy miért szeretjük a készpénzt. Az egyik ez a szocializáció bizalmi kérdés, és a másik, és erre is van egy nagyon jó MNB-s adatom, hogy igenis a készpénz az a fekete gazdaságnak nem csak azon a szinten, hogy a köműves az a este 8000, 10000, 12000 forintot a zsebbe kapja meg a munkaadótól, vagy a földásó munkás, vagy bárki, hanem azért is, mert a készpénzben lévő pénzünket könnyebben el lehet dugni, ami bűncselekményből származó. És erre van nagyon érdekes adat az MNB-nek, hogy ebben az ominózus 2009-19 közötti időszakban a forgalomban lévő készpénzállomány 2230 milliárd forintról 6120 milliárdra, tehát majdnem háromszorosára nőtt. Ez egy viszonylag csekély inflációs időszak volt, az infláció az önmagában sem indokolná ezt a növekedést, de hogy ugye ők maguk is leírtak a tanulmányukban. A háttérben elsősorban nem a fizetési célú készpénzt keresett, hanem a megtakarítási célú felhalmozás állhat. Mindezt az is alátámasztja, hogy a kereslet növekedése elsősorban a nagyobb értékű bankjegy címleteket érintette. Tehát azért kell a sok 20 000-es, hogy az ott el legyen téve.
Ennek azért van egy valamilyen szinten védhető logikus magyarázata is. Tehát, hogy gondoljunk bele, hogy alacsony infláció, ami egy nagyon alacsony megtakarítási hozamokkal is párosult. Bankbetéti kamatok nulla. Picit nulla fölötti valamik. Emellett voltak számlaköltségek, tehát hogyha én bankban tartom a pénzemet, akkor már akkor is szembesültek azzal, hogy ez bizony 1000-5000-10000 forintba kerül. Mindegy, de ha megtakarítóként nézem, akkor többet buktam a vámom, mint nyertem a révem, vagy nem is tudom, lehet, hogy fordítva van ez a mondás, de hogy összességében többet veszítettem a számlaköltségeken, mint amit a lekötött betétem után kaptam. Ezért az ember azt mondta, hogy hát akkor ezt nektek, én otthon fogom tartani a pénzt, és nem fogom bevinni a bankba, majd a párnába tartom szépen. Állampapírok akkoriban, még 19. júliusában jött az akkor szuperállampapírnak nevezett magyar állampapír plusz, azt tudott valami érdemi mozgást indítani, illetve a másik nagy népszerűségnek örvendő ingatlanba teszem, mert ott aztán majd az albérlettel tudok mit kezdeni. Vagy az albérletből befolyó díjakkal, meg az ingatlanárak emelkedésével lesz majd nyereségem. Ezen kívül itt mindenki a készpénzre esküdött, aki nem volt nagy brókertős, de cápa, vagy éppen bitcoin őrült. Azért az elmúlt 1-2 év ezt erősen megtörte. Azért az a gondolat, hogy az otthon tartott pénzem vásárló erejének a negyede az úgy eltűnt, az azért döbbenetes hatást váltott ki az emberekben, és azért nagyon-nagyon megindult a piac. Igen, igaz az állampapírok fele erősebben, hiszen ott jelentek meg az érdemi hozamok, meg az adómentes hozamok, meg a szociómentes hozamok, de tényleg mondjuk, hogyha csak ezeket az adózási dolgot leszámítom, akkor is nominálisan is egy brutális hozamokat ígértek, amiben már megindult ez a pénz, de nem csak a hozamok vonzották oda, azok is, hanem az is, hogy milyen infláció volt a másik oldalon. Tehát, hogy azért az, hogy otthon tartottuk a pénzt, annak az volt az egyik oka, nyilván a fekete gazdaság egy nagyon jelentős másik oka volt, de az egyik oka, hogy nem volt semmilyen alacsony kockázatú alternatíva, amiből valami nulla fölötti pénzügyi hozamot ki tudtam volna hozni.
Igen, ez valóban igaz, hogy ez is számított, ez tény, hogy akkoriban a 2010-es években nem volt inflációs, tehát reálveszteség nem volt lényegében, vagy elenyésző volt az otthon.
Viszont hozam sem. Hát hozzátenem, hogy ezzel nem akarottam elbagatelizálni a fekete gazdaságból származó problémákat. Én is akár a bűncselekményből származó pénzeknek az elrejtése, illetve én azért, amikor találkoztam mesteremberrel, akkor megismerkedtem a féláfa fogalmával, amit nem hiszem, hogy a NAV-on tanítottak, vagy hát így a pénzügyi ismeretek órán szedte össze, de hogy ő mondta, hogy itt nem fizetek áfát, itt féláfát fizetek, itt így csinálok, és okosban megoldjuk. Mondtam, hogy nagyon jó. Tehát, hogy így azért a fekete gazdaság és szürke gazdaság valóban pörgött szépen, de voltak, ha szívünkre tesszük a kezünket, vannak valós egyéb racionális oka is annak, hogy nem nagyon mozgott a pénz.
Ahogy egyébként vannak teljesen racionális oka annak is, hogy a készpénzt azt amúgy használjuk, és ahogy mondtad, ugye van a számlapénznek is, meg a készpénznek is kockázata, ugyanúgy a számlapénznek is, meg a készpénznek is van előnye is. Tehát az olyan még mondjuk nem történt szerintem soha senkivel, de amúgy igen, szinte soha senki, hogy készpénzzel ne tudott volna valahol fizetni. Nagyon kevés olyan hely van, amikor azt mondják, hogy mondjuk egy fesztiválon már csak fesztipéjjel tudsz fizetni, és az is csak az elmúlt néhány év fejleménye. Olyan, hogy kártyával ne tudj fizetni, ugye beszéltünk arról, amikor a zsíró optikai kábelének esete volt itt, hogy ellopnak egy optikai kábelből 10 métert, és akkor néhány órára, fél napra leáll a teljes számlapénzforgalom az adott ország, és nem csak Magyarországon volt ilyen, Kanadában is volt ilyen.
Hát ez a magyarországi eset, ez volt ilyen, és itt én úgy emlékszem, több napig nem tudtak fizetni, és ott azért nagyon kellemetlen szituációk voltak, külföldön tankolást fizető, szállítmányozó, fuvarozó ember, mit csináljon, van másik bankkártyám is, azzal is ugyanerre fogsz jutni. De ennél a sokkal kisebb példa, a sokkal egyszerűbb példa, legutóbb voltam az étteremben, a munkájunk mellett egy ilyen kifőzde menza jellegű történet, és amikor besétáltam, ki volt írva szépen nagy betűkkel, hogy ma a poszterminál nem üzemel. És akkor így ülsz és gondolkodsz, hogy van-e nálad KP vagy nem. Én ugye vidékről járok be, A buszon nem lehet azon a járaton csak készpénzzel fizetni, tehát hogy ott nem, nincs alternatíva. De itt ennek egyébként a másik oldalát is meg tudom szólítani. Azzal is találkoztam, aki az 5000-essel próbált fizetni a buszon, majd utána körbe kalapozta az egész járatot, azért, hogy adja, váltsa már föl neki valaki, mert nem tud fizetni. Amikor 20 000-esre fizetek a boltba, és azt mondják, hogy nem tudok visszaadni, és akkor oldjam meg valamilyen formában, és váltsak, és vegyek még többet, de nem ez, látom, hogy nem ez az oka mögötte, teljesen kétségbe esett attól ül, és mondja, hogy menjek át a szomszédba, váltsam föl ott. Tehát, hogy a készpénznek is megvannak a maga nehézségei, de az kétségtelen tény, készpénzzel az esetek 99%-ában tudok fizetni, bankkártyával már jóval kisebb. Egy másik példa, ami tipikus ilyen szituáció, javítani kell valamit otthon, ki kell hívni a mesterembert, akár egy mosógépről, akár villanyszerelőről van szó, bár csőtörésről van szó, kijön a mester, az esetek jelentős részében ott nem lesz POS terminál, az esetek jelentős részében nem tudok alternatív fizetést, csak a készpénzt. Hozzátenném, vannak üdítő kivételek. Nálunk, amikor legutóbb járt a mosógépszerelő, akkor így összesugtunk a feleségemmel, hogy mennyi pénz van nálad, és hogy kérdezzük már meg, mennyi lesz. Megkérdeztük, hogy hát hogy akkor elmennénk készpénz fölön, hogy mennyi lesz, hát ha nincs nálunk annyi. Válasz, utaljátok át azonnaliban, megnézem. És egyébként nekem ez egy nagyira sok élmény volt, mert amikor elindult ez az azonnali utalási, átutalási rendszer, amit én így tök jó dolognak tartottam, mindig is, gazdasági szinten egyértelműen, de hogy egyénre bontva azt gondoltam, hogy nem tudom most még meglátni azt, hogy én a boltban a banánért nem bankkártyával fizetek, hanem majd pötyögök a telefonomon és elutalom. És most már látok ilyen szitukat. Nem a boltban, de például egy mesterember azt mondja, hogy azonnali átutalással fizessek, megnézte a mobilját, rendben van, és kiállította az elektronikus számlát. Egy másik szituáció, adásvételi szerződés, ingatlanvásárlás. Vinni kéne több millió forintot zsebben. És azt oda kéne adni az ügyvéd előtt az eladónak. Most így vevő részről én viszem a sok pénzt, és kockázatos utazni, eladó részről ő meg hazaviszi a sok pénzt, és kockázatos utalni. És itt is jön
plusz, az... Plusz, hogy bocsánat, benne van itt is az, hogy te felveszed, fizetsz ATM használat, vagy mi az készpénzfelvételdíjat, mert ő befizeti, és szintén fizet. Tehát, hogy a...
És itt hozzátenném, hogy a 150 000 forintos készpénzfelvételi limitnél jóval túl nézzük, ha mai ingatlanokat tekintjük, mondjuk, hogy egy elég tudatos vásárló 13-14 hónap alatt fel tudja venni a szükséges több millió forintot ahhoz, hogy kifizesse ezt így zsebből. De ez egy nagyon masszív tudatosság ellene. Nem ez a jellemző. Viszont itt is megjelent az azonnali átutalás. Ügyvéd előtt ülünk, aláírjuk a szerződést, azonnali átutalás, másik fél megnézi, megérkezett, és már ügyvéd előtt el is van ismerve, és alá is van írva, hogy megérkezett az a részlet. Tehát, hogy ez az azonnali fizetési rendszer, ez a 3 másodperc vagy 5 másodperces megérkezik a pénz, ez azért már olyan előnyöket mutat, amire én így rövid távon, laikusként, a hétköznapi ember szintjén nem is számoltam.
Nem úgy, mint kamasz gyermekeink, akik bármikor fel tudnak hívni a Mekiből, hogy azonnal dobj át 1000-est a kártyámra. És kavajon? Akkor az 1000-essel még jól megúsztad.
Milyen Mekibe esznek? Mit esznek?
Hát nyilván úgy van, hogy kellene egy kicsivel több, tehát hogy nincs annyi a kártyáján, mint...
Hál' Istennek, az én gyermekeim még egy-két évvel fiatalabbak ennél, hogy ezzel szembesüljek, de értem, hogy lesz még egy ilyen pozitívum is.
Igen, és de addigra már nem 1000-est kell utalni.
Azt hiszem, az 1000-es tulajdonképpen már én sem hiszem, hogy volt olyan is, hogy valaha is 1000-est kellett volna, megúsztam volna ennyivel az utalást, igen.
Na jó.
Igen. És egyébként, még bocsánat, de hogy én már szórakozó helyen is voltam, hát ilyen kis kert helyiségben, ahol nem volt kártyás fizetés, hanem azonnali átutalás. Volt ott állsz a pultnál, pötyöksz, sőt.
Ez ott van nálunk, a Figaro, nem?
A Figaro,
igen.
Így van.
Igen.
Így van, a Figaro ott például, igen. Vagy pedig van olyan hely, ahol pedig Revoluta, tehát készpénz vagy Revolut.
A Revolutnak van olyan pozitívum, és ott most már bankok is kezdték átvenni ezt a szétdobom a számlát, és nem egybe, hanem részfizetésekkel teljesítem meg, így fizetési kérelmet hagytam meg. A Revolutnak akkor az indulás akkor, amikor ez még a többi banknál nem volt jellemző, egy olyan fun fact szolgáltatásai voltak az ilyen éttermi meg szórakozóhelyi fizetési megoldásai.
Igen, csak most már nagyon sokféle pro, kontra, ilyen, olyan, nem tudom, megoldás fölmerült. Mi az ideális? Tehát hogy kéne használnom a pénzem, hogyha mondjuk ilyen bankszámlára kapom, de egyébként én is látom, hogy vannak olyan pontok, ahol készpénzre van szükségem, vagy akár választhatok egy harmadik módszert is.
Amúgy szerintem az első legfontosabb dolog, de hát aztán majd te mondod, te értesz hozzá, hogy szerintem azt kell megnézned, hogy az a bankszámla, ami éppen van, az jó-e. De tényleg, szerintem ez tök, tök fontos, mert ugye évek sem megy fel a fizetésed, változnak a banki kondíciók. Nekem nem az a bankszámlám van most, mint 5 éve volt.
Ez így van, én így kicsit messzebb lépnék, először a saját pénzügyi szokásaidat kell felmérned.
Jó, hát azt ez inkább nem.
Nagyon nehéz.
És
a legnehezebb egyébként őszintének lenni magunkkal. Tehát azt mondom, hogy elég a 150 ezer készpénz, ha mondta, hogy ne. Aztán, amikor már negyedik hónapja kiderül, hogy nem elég, akkor kiderül, hogy nem elég. Viszont akkor ez alapján választottam számlát, hogy elég. Tehát, hogy mennyi készpénzt használok, jellemzően mire költök, jellemzően hol fizetek, mikor használok készpénzt. Mindenki használ szinte készpénzt. Nagyon kevés ember van, aki ezt megúszza, vagy nem feltétlenül megúszásnak kell tekinteni, de nagyon kevés az, aki nem használ készpénzt. Mennyit utalok? Hova utalok? Vannak-e devizatranszakcióim, vagy mindent forintban kezelek? Ezeket mind át kell. Milyen jóváírás érkezik a számlára? Ezeket mind át kell gyűjteni. Mit tudok formálni magamon? Ez is egy érdekes dolog, mert önmagában a saját szokásaimnak a csiszolása lehet, hogy többet ér, mint egy bankváltás. Hát én 3 részletbe szoktam fölvenni a 150 ezer forintot, mert mindig 50-esével szoktam fölvenni, mert hó elején egyet kell fizetni az iskolára, hó közepén kicsengettem a számláimat mondjuk KP-ban, és a hó végén még egy tétel be szokott csúszni. Hát, hogyha ezt kicsit átalakítom, már is megérkeztünk egy ideálisabb állapotba. Mi az, amit tudok helyettesíteni vásárlásra? Már hozzátenném, a bankkártyás vásárlás az minden banknál ingyen van. A másik félnek nem. Ez valóban elhangzott, hogy ott vannak, hogy a 300 forintért az már neki díj a kereskedőnek, de hozzátenném, nem jelenik meg az árban. Tehát, hogyha én 300 forintért vásárolok bankkártyába, ugyanannyit a pénzt kell fizetnem, mint hogyha készpénzben fizetném. Jó felség, hogy készpénzben fizeted, de egyébként másik oldalon díjként valóban megjelenik. Én már láttam olyan szolgáltatót egyébként, aki azt mondta, hogy 1000 forint alatt nem lehet kártyából vásárolni, akkor vettem még valamit. Nem volt probléma, de tudom, hogy jogszabályban nem tette volna meg, de elfogadtam, hogy megtette. Semmi baj, nem volt készpénz, nem tudtam más megoldani, vettem többet. Ez egy dolog, de hogy nézzük át, hogy a saját szokásainkat elektronikusan utaljak. SMS-t, mindenki SMS-t kap. Miről akarok SMS értesítést kapni? Mert mindenről, akkor mindenért fogok fizetni. De ez a legbiztonságosabb, ha mindenről. Na, hogyha az 500 forintos vásárlásról is akarok. A jóváírásoknál mekkora tételről akarok, mert itt lehet összeghatárokat beállítani, lehet megbízási módokat beállítani, ez nagyon sok múlik, hogy miről kérek értesítést. Milyen formában kérem, mert az SMS-t lecserélem egy push üzenetre, az biztos, hogy ingyen van. Vagy nem ingyen, biztos, hogy olcsóbb, nagyon sok banknál ingyen van a push üzenet. Ez ugye azt jelenti, hogy a mobil applikációmban érkezik meg ugyanaz az üzenet, nem pedig SMS formájában. Nyilván ez kell egy megfelelő mobil, kell egy applikáció, kell mobil internet. Tehát ez a szent háromság, ha nincs meg, akkor maradjunk az SMS-nél, de ha nincs mobilod, akkor az SMS-nél sem maradjunk nyilván, de hogy nyilván vannak
ezek már azért elég extrém esetek manapság.
Ha már nincs ilyen, igen. De hogy magunkat mérjük fel, utána mérjük fel a piacot, hogy mi a legjobb ajánlat bankszámla szempontjából, melyik a legolcsóbb nekem, az én használatom mellett. És utána nyilván itt a jóváírások is lényegesek, mert a bankok a jóváírásokért cserébe adnak kedvezményeket, akár számlavezetésből, akár készpénzfelvételből, bármilyen ilyen tételekből. Milyen jóváírás számít? Csak a fizetés. Egy összegben kell, több tételben is jöhet. Tehát ezeket mind föl kell mérnünk. Ez alapján kiválasztjuk az ideális számlát, elkezdjük használni, és utána lehet tesztelgetni egyébként, hogy tényleg teljesítettük-e azt, tényleg úgy használjuk, tényleg ez a legjobb. Mást mondok, évente érdemes felülvizsgálni. Egy év múlva felülvizsgálom, semmiben nem kerül azon a fél órán kívül, vagy órán kívül, amíg elmolyolok magamban, hogy menj, hogy használom, majd utána egy 10 percet kikalkulálom egy kalkulátorban, hogy mi a legolcsóbb. Lehet, hogy nem lesz jobb számla. Akkor ezt az egy órát elbuktam. De ha lesz, akkor átgondolom, hogy mennyit kereshetek. És itt jönnek még csak a pénzügyi vonatkozásait, mert jönnek a szubjektívebb elemek. Nekem hol van ATM? Fontos-e, hogy van a közelben saját banki ATM? Vagy fontos-e az, hogy legyen a közelben bankfiók? Nem mindenkinek fontos, valakinek fontos. Milyen a mobil alkalmazása? Milyen a netbankja? Mennyire felhasználó barát? Nekem kézre esik? Nem esik kézre? Itt ugye vannak különböző objektív értékelési metódusok, az emberek értékelése jelenik meg, akár az Apple Store-t nézzük, akár a Google-nek a megfelelő megoldása, hogy ott vannak objektív értékelések, vagy nem objektív értékelések, de sok ember értékelése miatt már relatív objektívnek tűnik, hogy milyen az az alkalmazás. Ha ez fontos nekem, és ezt akarom használni, hogy ez jó-e? Milyen hitel lehetőségek vannak? Elképzelhető, hogy nekem hitel köt egy bankhoz. Akkor ott most én nem tudok úgy ugrálni, vagy hitellel is átviszem, vagy nem viszem, vagy megosztom a pénzemet, ez már egy hardcore pénzügyi döntés, nem annyira egyszerű. Hogy ezeket a szempontokat mind végig kell venni. Én azt gondolom egyébként összességében, hogy ezeket átgondolva bankszámlát mindenkinek érdemes tartania. Azt viszont, hogy a készpénzt betiltsák, az szerintem se gazdaságilag, se a néplélekre, ha így gondolok, nem nincs felkészülve Magyarország arra, hogy
instant
ne legyen...
Instant forradalom.
Ne legyen készpénz, és én egyébként nem csak a néplélekbe, elfogadom a néplélek reakcióját, tehát racionálisnak gondolom azt, hogy Magyarországon a készpénz használatnak ahhoz, hogy az objektíven azt tudjuk mondani, hogy erre nincs szükség, ahhoz még évtizedeknek kellene eltelnie egy olyan ütemű fejlődésben, amiben most vagyunk, és hozzátenném, hogy a magyar azonnali fizetési rendszer egy nagyon fejlett, európai mércében, nyugat-európai mércében is egy nagyon fejlett rendszer. És nagyon nagy az átutalásoknak az ebben lebonyolított aránya is. Tehát, hogy ezt is látni kell, hogy mi egy fejlett szinten vagyunk, és ennek fényében mondom azt, hogy az, hogy Magyarországon ne legyen készpénz, az itt nem, hogy az, hogy alkotmányba foglaljuk-e vagy nem, azt hagyjuk azokra az emberekre, akikre tartozik politikai oldalon. De ha csak a gazdaság és racionális nézetét nézzük, függetlenül, hogy belefoglaljuk az alkotmányba vagy nem, nem racionális az, hogy a készpénz használat Magyarországon egyik napról a másikra megszűnik.
Jó, tehát akkor az, hogy alkotmányosan védjük meg a készpénzt, ennek...
Politikai gesztus, valójában nincs mögötte semmi, hiszen semmilyen kockázat. Tehát, hogy soha nem merült föl, hogy ne lenne Magyarországon készpénz.
Azt mondom, instant forradalom lenne. További tippeket és trükköket teszünk majd a leírásba, és nagyon köszönöm még egyszer, hogy megyek és átgondolom az egész életemet.
Nem árulsz ördögbotot?
Nem, többek közt az sem, de... Nem tudom, igen, hazamegyek, és mindent újra tervezek. Köszönöm szépen. Hát akkor ennyi volt a készpénz használat pro-kontra adásunk a Newsroomban.